hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és az operatív törzs számára a korábbi évekhez hasonlóan természetesen most is az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan ünnepelhesse Magyarország születésnapját, írta a Facebookon a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte, a Szent István napi rendezvénysorozat előkészítésért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egész alatt működött és működik, az ünnepnapon pedig fizikailag is együttülésezik. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátoraljóújhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemeltem, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpra állítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakban is aktívan részt kell venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta Magyar Köztársasági elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Solyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és résztvevőinek. Kitért arról, hogy a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier azt mondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a magyar köztársasági elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Reggel 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Pécs közelében, tájékoztatott a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de nem érkezett bejelentés. Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az előző éjjeli hajnali vihar okozta károk miatt, egyik címről a másikra haladva számolták fel a szakemberek a károkat. A katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire a többi között Fad, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, Budapestről érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a népszerű portugál turisztikai célponton Madeira szigetén, ami jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben. A vész a helyi lakosokat is veszélyezteti, és turisták ezrei rekedtek a repülőtéren. Szombaton elérte az északi sarkot a győzelem 50. évfordulója elnevezésű atomjégtörő. A Tudás jégtörője név alatt futó expedíció magyar résztvevője Varga Levente, az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnázium 15 éves tanulója kitűzte az északi sarkon a nemzeti lobogót, most először lobog magyar zászló a föld legészakibb pontján. Végül az időjárásról, ha szűrt módon is, de a folytatásban is sokat süt majd a nap, és előfordulhatnak továbbra is záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Füreli című regényének 6. részét Bánsági Ildikó olvassa fel.
Festményeken látni ilyet. Szent képek mellé búcsú ajándéknak vagy vásárfiának viszik ünneptájt. Összeboruló tündérszép gyerekfejek pillangós háttér előtt. Nyilván testvérkék, egyik szőke, a másik barna. Kapható téli változata is gyarló fakeretben. Ezen már hull a hó. A kislányok reszketve simulnak egymáshoz egy lyukas, horpadbordájú férfi esernyő alatt. A szőke esdekelve kinyújtja kezét a járókelők felé, viszonylag nagy feszületet mutat fel. Ihletett pillanata lehetett az elvetélt festőnek a kép téli variációja, mert azon csak a gyerekek néznek a szemlélő felé esdekelve. A járókelőknek csak kabátját tépi a szél. Mind háttal vannak, mind sietnek, egy sem ad semmit. Van a bizonytalan értékű alkotásnak ezen az ábrázoláson valami letagadhatatlan varázsa. Így festhettünk egymásra borulásunk drámai pillanataiban Cili első távozási kísérlete után ajándékba kapott testvéremmel. De persze ez csak látszat volt. Mikor már tudtunk beszélni erről, és mertünk emlékezni is, kiderült, Cili ugyanazt érezte, amit én, hogy ami történik számomra alig, hanem vállalhatatlan. Ő meg nem csak mindenki, de önmaga számára is megfejthetetlen titkával hogyan tiltakozhatott volna bármi ellen vadonatúj szinterén hányatott életének, ha esetleg eszébe is jut valami emlék. Felőlem nem kellett tépelődni, mi zajlik le bennem, mindenki tudta, micsoda dilemma elé állított apám váratlan gesztusa. Cili szelíd belenyugvása még csak magyarázatra se szorult, ő korát meghazudtoló értelemmel nem teketóriázott sokat, felfogta, volt valamerre, egy valahol, ahonnan elhozták, egy tegnapi valaholba, de mára az a tegnapi valahol is eltűnt, lett helyette itt egy vadonatúj valahol, ahol többen figyelik. Cili nem ismerte, de érezte a szót, egyelőre semmi sem érződik véglegesnek a sorsában. Míg az el nem jön, ha már nem engedték el, hogy megkeresse a leges-legelső valaholt, ami felé elindult, megmarad itt a visító másik gyermek mellett, akinek láthatólag nem tetszik, hogy őt idehozták. Volt egyszer, hol nem volt, egy olyan ház, szoba, ahol ő senkinek nem volt terhére, senki nem ordítozott dühében miatta, de hát az egyelőre eltűnt. Mikor Cili belenyugodott abba, hogy Ilka néni megállítja, elvesztette a reményt, hogy mindent visszaadva, amit eddig kapott, egyedül és segítség nélkül is meglelheti az eredeti valaholt. Ha várni kell megint, egyelőre okosabb meghúzódni biztonságban. A férfi, aki karján idáig jutott, nem látszott rossz embernek. A hölgy is gyöngéd volt hozzá. Cili hát így elfogadta az átrendezett játékteret a vadonatúj színpadon, és együtt játszott a sose látott familiával, főleg az ordító másik kislánnyal, aki abban a pillanatban, hogy hozzásimult, már nem kiabált többé, csak bámult, és mintha nem is bánta volna, ha arcát az arcához érinti. Ha a valódi gondolatok kivetülnek, Visconti megszégyenül. Ott állt az új típusú családregény filmváltozata. Íme a vászton a kislány, aki neki indult, hogy megkerese útközben valahol elvesztett önmagát, s megleli helyette leendő testvérét, a mesebeli esze van, szíve nincset, aki úgy félti primártusát a familiába, mint a kutya a koncot. A képernyőn ott hadonászik a gazdáit kezdettől féken tartott iróniával lenéző női majordómus, mellette az áldott szívű, nagyon művelt Balek, a polihisztor, akinek kezdeti pályaválasztása is voltak éppen tévedés, ahogy a házassága is az. Egy gyerekkori sérüléséből holtáig ki nem gyógyuló Frigid Sellővel, akinek bezzeg nem nő lába az esküvő magasztos pillanatában, és ezen a kerek világon egyedül csak a gyermekét szereti. Hogy hazához, egyetemes emberi erkölcshöz, világi tisztességhez forró indulat köti, annak nincs köze a testhez, az más fogalomkörbe tartozik. Jabloncai Lenke korrekt, mint egy hibátlan gyémántkő. Szemre itt minden rendben volna. Talán a nézők sem észlelik, hogy az új évezredet ígérő új szent család ábrázoláson mindenki kancsol egy kicsit. Még a Betlehem szamárkája is. Mikor valamelyest higgadt az immár majdnem könnyesre párásodott összkép, elhívatták Hutra doktort. Filit Isten tudja hányadszor újra megvizsgáltatták vele. A doktor azonnal beleszeretett testvérembe, így volt ezzel mindenki. Cili személyének ellenállhatatlan kisugárzása miatt. Hutra úgy ítélte, alapjában egészséges kis teremtés. Némaságát az átélt élménysorozat indokolja. Majd megszólal, ha eljön az ideje. Nem kell beszédre erőltetni. Mert ha egyszer eltisztul előle a köd, és elkezdeni keresni elvesztett valódi otthonát, és az ott lakókat, nem lesz számára könnyű élmény. Idősödjék kicsit, mire szembe kell néznie azzal, ami a zöld határon történt. Hutrát, ahogy anyám később elmesélte, én érdekeltem jobban. Én hogy állom meg a helyemet, de kifogtam rajta, mert számtalan mi voltam közül előkerestem a komédiást. De játékomnak ezúttal kivételesen nem hazugság volt a motivációja. Annyira embertelen önzésemmel együtt se voltam, hogy ne rendített volna meg Cili ártatlan mesztelensége. Mosolyogtam hát Hutrára, játszottam a boldogot, akit jó szülei eddig is szerettek, de mennyivel jobban most, mikor végre testvérrel is megajándékoztak. Ilka néni látni se bírta a mosolyomat. Kiment kávét főzni a doktornak, aki már akkor azzal élt, mikor nálunk csak ritka helyen volt szokásban hétköznap reggeli után vagy délután babkávét is inni. Ilka néni tudomásul vette új szerepkörömet, apám magából indult ki, azt érezte családja, nyilván vele örül az örömének. Akkora ajándékot nem is érdemelt az élettől, van már szőke gyermeke is méghozzá úgy, hogy az árvaságtól mentette meg. Az egyetlen, akit képtelen voltam megtéveszteni, az anyám volt. Jabloncai Lenke tudott a fejemmel gondolkozni. Ő már végig elemezte, amilyen nyugtalanítóan eszes vagyok ebben az életkorban. Én már azt is kiszámítottam, ártana jó híremnek és szép önzetlenségemnek a hazafiatlan tett, hogy nem szorítom szívemhez a nemzet árváját, tehát ha meg akarom tartani városbeli pozíciómat, ide a keblemre a kis testvért, akiről csak jóval később fogom fel, életem legnagyobb áldásai közé tartozik. Jabloncai Lenke nem rövid élete alatt, azzal az eszelő szenvedéllyel, amelyet az ember egyetlen egyszer él át életében, csak a saját lányát szerette. De azt, amit egyszer elvállalt, tökéletesen teljesítette. Úgy nevelte fel Cilit is, mint a sajátját, méghozzá azzal a meggyőződéssel, hogy haza szerető ember nem is felelhet másképp a trianoni botrányos igazságtalanságra, mint ahogy ő és családja teszi. És ha ketté kell törni azt a bizonyos képzeletbeli kenyeret, úgy teszi majd, hogy a nagyobbik darab a mindenét vesztett kislánynak jusson. Az ő gyermekének ott van ő, a bonthatatlan bunker, aki érzelme gúlájába fáraóként falaszta be a lányát védelmül minden csapás ellen. Cilit apám naivul is valóban szerette. Én kezdetben csak színészi képességeimet éltem ki az oldalán, éreztem, jól mutatunk együtt, és praktikusabb szerep a lelkes honleányé, mint az irigy riválisé. Várni kell. Később mi, hogy alakul? Anyám saját keserves gyerekkori árvaságára emlékezve mindent megtett a váratlanul hozzánk került gyerekért, még kedvelte is, igazi érzelemmel. Apám önfeledt szülő volt büszkeségében, imádta Cilit. Fogadott testvérem érezte ezt, és ha látszólag nem tett is különbséget új szülei között, lelke kis titkait mindig apámmal osztotta meg, ha én nem voltam elérhető, anyámhoz még véletlenül se közeledett problémáival. A trianoni árva révén egyébként társadalmi megítélésünk is erősen megváltozott. Kezdtünk, ami azelőtt nem voltunk, népszerűek lenni. Cili szép volt, ha kezdetben még enyén nyomorék is, húzta a lábát, karján fején sérülés, ártatlan gyermek áldozata a nehéz időnek. Láttán megfordultak az emberek, és elismeréssel bólintottak apámnak. Lám, milyen derék ember, hogy felvállalta a kis nyomorult sorsát, életét. Városi közfigyelem reflektorfényébe kerültünk. Olyan rokonok aktivizálódtak az életünkben, akik nemigen látogattak bennünket. Apám Baleknek számított a városi urak között is, mert nem vadászott, nem kártyázott, inni se tudott, nem bírt az alkoholt. Úgy néztek rá, mint egy férfiatlan csodalényre, aki ostoba irodalmi estekre jár, folyton koncerteken látják, és csupa báj meg derű, de kinek számít a város vezetőségében egy effeminált szép lélek? Apám Cili révén lett igazi férfi, az előkelő debreceni polgárok egyike, aki lám mit tesz, komolyan veszi Trianont, és lép ellene. Beszédtéma lett Szabó Elek, aki a maga egyszerű módján így válaszolt az antant hatalmaknak. Annyira hasonlítottam hozzá, hogy irányítania se kellett engem, tudtam, mit tegyek. Nálam nagyobb pártfogója Cilinek nem volt, ha kiléptünk a kapu, már fogtam is épp kezét. Olykor az utcán látványosan megöleltem, elragadott mindenkit a lokális panoráma, a kis debreceni honleány, aki testvérré fogadta az elüldözött délvidéki másikat. Három szempár figyelt, míg alakítottam életem első komoly szerepét. Anyám, aki tudta, hogy sosem osztozom semmin, senkivel. Ilka néni, aki születésemtől követte és elemezte a tetteimet. És Hutra doktor, aki Cilibe valósággal belebolondult, és szánta, ahogy ott őgyeleg a valóban tiszteletre méltó családban, ahol testvért alakít mellette a másik kislány, aki pontosan kiszámította, nyere, veszíte a játszmán, ha megtehetett, teszi a maga piros alsóját a partner királya ellen. Hutra holtáig barátom volt, de Hutra ismert, hogy egyszerűen nem férhet el a személyiségemben Cili szeretete, apámon kívül tudta mindenki. Ilka néniről már eszmélő korom óta éreztem nagy színpadmester, holott sose hallottam ezt a fogalmat. Némasága voltaképpen a föld legbeszédesebb némasága volt az én fülemnek, mert azt mondta, látja ő a kis szörnyeteget, amint éppen vadonatúj komédiát játszik, és látja az árva nyomorultat is, aki szintén annyira eszes, hogy azt színleli, nem veszi észre, amit okosabb meg nem látni, mert így lesz hasznára. Ilka néni türelme legendás volt, most is tudta, itt más már nem tehető, mint várakozni. Ő tisztességgel felterített, kész a családi asztal, lássuk, kinek csorbul ki legelőször a desszert villája. Aznap átrendeztük az én szobámat. Azt hittem, szétvet a dű, mikor megérkezett két munkás egy gyönyörű ágyjal. Jézus! A lehető legnemesebb Biedermeier, oktatott azonnal apám. Barátja, a műkereskedő Brühl bácsi küldte a trianoni árvának előlegzett szeretete jeléül, az a Brühl bácsi, akit majd 44-ben családostul elégetnek. Gyalázatos Brühl bácsi, gondoltam megvetéssel, nekem sose küldött olyan ágyat, amely ízés, akkor még nem tudtam a szót, intarzia. A háromféle fából álmodott bútor fejrészén két kislány etetett hattyút egy kis tavon. Én ott aludjam, ahol mindig. Cili meg Biedermeier díszágyban? Gyalázat. A délután egyébként nem volt csendes, mert Piroska átrohant a gyerek nézni. Akkor már járta a várost a hír. Látták apámat reggel megérkezni. Jöttek a kacér megjegyzések is, amelyekről azt hitték, nem értem, mikor anyám nevetve továbbított a piroló apámnak, hallja, hogy valamelyik bűne emlékét csempészi most a sajátja mellé. Legális indoklással. A mondatot úgy értettem, mint ma. A legális szót is, a házasságon kívül született gyerek ténye hátsó udvari cselédbeszélgetések szókincsfejlesztő következménye volt, tőlük tanultam annak idején Mata Harit is, a cselédektől. Anyámhoz új verzió is eljutott, az már nem kacér volt, inkább bosszantó. Arra céloztak, talán a régi módi történet Gacsári Emmája által ellopott két jabloncai nagybátyám került elő, de aztán a pletyka önmagát cáfolta meg, mert a fiúknak ugyan valóban nyomuk veszett, de miért találta volna meg dult familiájú felesége atyafiát Balek Elek éppen a trianoni árvák otthonában. Dehogy adta volna oda Gacsári nagyanyám a megmaradt gyerekeit, de szállt a hír, többször is visszatért. Cili aznap délután aludt, azért én Lalagé családjával vigasztaltam magam. A felnőttekhez folyton becsengettek, érződött a népszerűség már-már zavarba ejtő hullámverése az illatos kertben beszélgető felnőttek körül. A baj csak este kezdődött, mert akkor már minden józan elhatározásomat lebírta az intarziás meseágy közelsége. És mikor lefektettek bennünket, Cili helyett, aki néma volt, apám imádkozott. Én vele együtt tüntető hangerővel majdnem ordítva ajánlottam magunkat az Úr kegyelmébe. De mikor a szülők elmentek, felvertem az azonnal elszenderedett Cilit. Közöltem vele, költözzék a helyemre. Brühl bácsi ágya voltak éppen az enyém. Ő nem is ismeri Brühl bácsit. Őt nem illeti semmi. Én megyek abba az ágyba. Cili válasza váratlan volt. Hutra azzal biztatott délután, a sokkélmény okozta némaságot majd csak feloldja előbb-utóbb egy másik sokkélmény, hisz a laringológus szerint Cili beszélő szervei épek, a fülgyógyász is állítja, a hallása hibátlan. Meg ugyan szerencsémre nem szólalt, de bosszúból úgy elkezdett visítani, mikor rángattam kifelé az ágyból, hogy a szülők berohantak. Anyám Cili ágya mellett maradt, még újra el nem aludt, ami kivételesen nem ment hamar, mert Cili, akkor már tudtam, majdnem olyan okos volt, mint én. Hát úgy döntött, hogy alakítja még egy keveset a riadtan hüppögő árva szerepét. Felfogtam. Vesztettem. Nem perelhetek vele, mert néma. De a jelzései érzékelhetőek. Úgy visít, hogy arra nem csak a család, a teljesen szétvert tengelyhatalom berohan. Kár minden fáradtságért Cili kicselez, mert maradni akar. Ettől persze nem szerettem jobban új testvéremet, de ezt Kihüle és Ilka nénin kívül úgysem érzékelte senki. Legkevésbé a külső világ, hiszen akkor hogy tudnám megőrizni váratlanul megnőtt új tekintélyemet, mikor honszerelemmel bővült a kicsit meghökkent városban az Atreidák familiájában jártas kis Magdolna becse. Hogy anyám empátiája megint csak rájött, szívem szakad meg irítségemben a kiságyért, és sétán nem köszönök Brühl bácsinak, hanem köpök a bolt előtt. Emiatt azonnal megbüntetnek. Papírra kellett feltörölnöm azt, amivel a város utcáját szennyeztem, és bocsánatkéréssel engesztelni Brühl bácsi sebzett önérzetét. Aztán vittek, és azonnal haza, séta nélkül. Anyám kétségbe esve törhette a fejét. Ezt hogy védi ki, ezt a váratlan bonyodalmat? Onnan tudom, hogy Jabloncai Lenke megkísérelt segíteni a saját gyerekének, hogy délután, míg hímzett, azt mondta apámnak, attól fél Brühl ágya nem alkalmas egy sérült testű kislány fekhelyének. Mégis át kellene engedni Magdolnának, mert Cili csak elvész abban a szokatlan közegben. Nem alhatott ez a kis árva otthon sem felnőtre méretezett műemlékbútor mélyén. Apámat azonnal becsaphatta bárki, most is sikerült. Máig őrzöm Cili feledhetetlen pillantását, mikor este közölték vele, mégis az én ágyamban van a helye. Ismét úgy visított, hogy zengett a ház. Anyám közölte, hasztalan teszi Brühl bácsi ajándéka az ő testének, nem kényelmes, nem is egészséges, és estére én kerültem a csoda ágyba. Nem figyeltem Cili reakcióit. Boldogan elfészkelődtem a fekvőhelyen, amely százszor kényelmetlenebb, riasztóbb méretű volt, mint az a buja fekvőhely, amelyet Jabloncai Lenke egyetlenjének fiatalasszonykori báli ruháiból vart párnákkal tett mesebeli szállásá. Nem bántam, hogy nem kellemes az alvóhely, csak a diadalt éreztem. Megszereztem, amit akartam. De nem volt benne köszönet. Cili ugyan elnémult éjjelre, de a tettei beszéltek. Reggel fürdés után bebújt az ebédlőasztal alá, nem itta meg a tejét. Nem kényszerítette senki, az orvosi javaslat az volt, semmi parancs. Ám Cili nem evett délben sem, sem egész nap. Az árokparti ne felejts szeméből nem is gyerekes, érett ember iróniája beszélt. Elvettétek az ágyamat, csak hogy én némán is jelzem lopásotokat. Tudta, értette, baj lesz, ha nem táplálkozik, mert tömni, kényszeríteni nem volt szabad. A szülők újra kihívták Hutrát. Az orvos azonnal tőlem kérdezte meg, mit csináltam, hogy Cili nem eszik. Madonna arcot vágtam. Én nem csináltam semmit. Hogy csinálhattam volna, amikor végre kis testvérem született Cili személyében? Brühl bácsi ágya nem volt téma. Hutra azt mondta, ha másnap reggelig nem eszik, viszi Cilit a klinikára. Testvérem pedig nem evett, pedig körülötte dorombolt Ilka néni, apám, anyám, János Hajdú, s én még meséltem is neki, hogy szórakoztassam, sőt táncoltam, hadd mulasson. Ritka ügyetlen gyerek voltam. Később jó talajtornász vált belőlem, de a tánc sose volt a világom. Cili rám se nézett, még ott kellemkedtem előtte. Már előző este óta nem evett, nem is ivott, a szülők folyton benéztek hozzánk éjszakára, nincs-e baja a boldogtalannak, de Cili aludt, mint akit semmi nem érdekel. Persze, hogy hajnalra mindenki álmos volt nálunk, szinte kábult, persze, hogy a felnőttek késve vették észre, hogy megszökött.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 6. részét Bánsági Ildikó olvasta fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 12. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária nagy szombat asszonya. Az ünnepeken ott az úr, a vigiliákon a középpontban a szűzanya. Diszkréten, mint az áprilisi szellő, amely a sövényen túlvirágzó vasfű illatát szállítja házat küszöbéig. Néha vannak olyan titokzatossággal teli pillanataink, amikor az az érzésünk, hogy már átéltük egyszer életünk egyik vagy másik szakaszát. S vannak előérzetekkel teli pillanataink, amelyeket mintegy az eljövendő boldogság előlegeként élünk meg. Nagy szombat napján ezekből az előérzetekből több is van. Mintha hirtelen ledőlnének a jelen szorító gátjai. A lélek kiterjeszkedik az emlékek mögött testereiben, vagy pedig előre nyúlván megérinti az öröklét partjait, belekóstolva titkaiba, a boldogság gyors zsákmányaiba. Hogyan is lehetne másképpen magyarázni azt a sok érzést, mint a múltba való visszatérést, amelyek a parasz éve után nem sokkal szétfosztanak az első boldog húsvétot köszöntésre. Az emlékek kis vízerekként folynak széllyel a rituális mozdulatok kanyarjai közt. Takarítás utáni régi idők illatát hordozó ház. A rég nem látott barát érkezése, akinek már őszülő halántékán késlekedsz meglátni a közös ifjúság emlékeit. A gazdag ajándék a konyhában, amelynek sztaniol papírjai közt hiába keresed a régmúlt idők ízeit, amikor még élt anyád, és a dagasztóteknő csak a hímes tojások csodálkozását rejtette magában. A templom ölének ürességet, ahova este felé végül rászánod magad, hogy bemenj, mint egykor Istennel kiengesztelődni, és visszanyerni elveszített ártatlanságodat. És hogyan magyarázható, ha nem a földi naptárak által emelt gátak összeomlásával az az átható békesség érzése, ami nagy szombaton, legalább futólagosan, szétárral a jövőből, és különös kérdéseket ébreszt benned, amelyekre úgy érzed már örömteli válaszokat tudsz adni. Lesz idő, amikor az emberek mindig így fognak kezet fogni és mosolyogni, mint ma. Jönnek napok, amelyeket megkímélnek majd a könnyek. Léteznek az ingyenességnek olyan helyei, ahol le sem tesszük ünneplő ruháinkat? Tényleg lesznek időszakok, amikor az élet mindig ilyen marad? A nagy szombatnak emésztő bája van, amely megtölti lelkedet az együttérzés borzongásával, még a dolgokkal szemben is, hogy azt kérdezed, vajon nekik nincs reményteli jövőjük? Mit tesznek ma éjjel a fák, amikor félreverik a harangokat? A kert növényei ezüst füstölőkként együtt szórják gyanta illatuk dicsőségét? És az erdei állatok bömbölnek koncertjeiken, míg a templomban az exultétet éneklik? Hogyan reagál a tenger a feltámadás hírére, amikor sziklazátonynak ütközve morajlik? A fehér ruhás angyal ott lebeg még a bordélyházak ajtajainál is? A temető kapui fölött telihold idején zengereznek halottaim sírjai, és a hegyek, amelyeket eddig soha még nem látott senki, örömtáncot járnak a széles völgyekben? Nekem volna egy válaszom, amely képes megmagyarázni ezeknek a kérdéseknek a sokaságát. Ha nagy szombaton a jelen ingadozni látszik a múlt és a jövő között, azért van, mert ennek a napnak feltétlen, ám bár csendes főszereplője Mária. Jézus temetése után ő rajta kívül nem maradt más, aki őrizze a hitet a földön. A golgotai szél minden lámpást elfújt, de égve hagyta az ő mécsesét, és csak az övét. Az egész szombat során tehát Mária az egyedüli fénypont, amelyre a múlt tűzvészei és a jövő mágiái összpontosulnak. Azon a napon ő bolyong a föld útján lámpással a kezében. Ha az egyik oldalon emeli magasra, az életszentség emlékei bukkannak elő a történelem homályából, ha a másik oldalon emeli magasra, megelőlegezi az örök hajlék közeli átváltozásainak viszfényét. Szűz Mária, Nagyszombat asszonya, édes torkolat, amelybe legalább egyetlen napra összegyűlt az egész egyház hite. Te vagy az utolsó kapcsolódási pont az éghez, amely megmentette a földet a tragikus kegyelem kimaradástól. Vezess bennünket kézenfogva a fény küszöbéhez, amelynek húsvét a végső forrása. Állandósítsd lelkünkben az emlékek röpke édességét, hogy a múlt töredékeiben meg tudjuk találni, ami önmagunkban a legjobb. Ébreszt fel lelkünkben a jövő jelzései révén a megújulás átható vágyát, hogy az bizakodó elköteleződéssé alakulva vezessen bennünket a történelem útjain. Szűz Mária, Nagyszombat asszonya, segíts megértenünk, hogy a péntek ködjei és a feltámadás vasárnapjának várakozásai között feszülő egész élet végső soron ehhez a naphoz hasonlít. A reménység napja ez, amikor kimossák a könnyekkel és vérrel átidatott vásznakat, és megszárítják őket a tavaszi nap sugaránál, hogy oltárterítőkké legyenek. Ismételd el nekünk, hogy nincs olyan kereszt, amelynek ne lenne trónfosztása. Nincs olyan emberi keserűség, amelyet ne győzne le a mosoly. Nincs olyan bűn, amely ne találna megváltásra. Nincs sír, ahová a kő ne átmenetileg lenne a bejárathoz téve. A fekete gyászleplek átszíneződnek az öröm ruháitól, a legtragikusabb rabszódiák átcsapnak tánclépésekké, és a halottas énekek legutolsó akkordjai már magukban foglalják a húsvéti Alleluja ünnepi motívumait. Szűz Mária, Nagyszombat asszonya, mondd el nekünk, hogyan készültél annak a napnak alkonyán feltámadott fiaddal való találkozásra? Melyik tunikád terítetted vállaidra? Melyik szandálodat vetted fel, hogy gyorsabban futhassa füvön? Hogyan fontad be hosszú názáreti hajadat? Milyen szerető szavakat ismételgettél titokban, hogy egy szuszra mondj el neki mindent, amint megjelenik előtted? Legédesebb anya, készíts fel bennünket is a vele való találkozásra. Ébreszt fel bennünk a türelmetlen várakozást vasárnapi visszatérte iránt. Öltöztes bennünket esküvői ruhába, hogy gyorsabban múljon az idő, ülj mellénk is, próbáljuk el az énekeket, mert errefelé az órák sosem akarnak elmúlni. Mária, a harmadnap asszonya. Szeretném, hogy maga Mária lépjen be otthonotokba, tágra nyitva az ablakokat, ő kívánjon nektek boldog húsvétot. Végtele jó kívánságot, mint amennyire végtelenek az elítéltnek a kereszten kifeszített karjai, vagy a szabadság ege fölé fölemelt karjai. Sokak meglepve teszik fel a kérdést, hogyan lehet az, hogy miközben az evangélium elbeszéli Jézus sokaknak történt megjelenését, úgy, mint Mária Magdolnának, a jámborasszonyoknak és a tanítványoknak, nem írja le a feltámadt fiú megjelenését édesanyjának. Nekem volna egy válaszom, mert nem volt rá szükség. Nem volt tudnélik szükség arra, hogy Jézus megjelenjen Máriának, mert ő egyedüli módon volt jelen a feltámadásnál. A teológusok igazából azt mondják, hogy ez az esemény mindenki szeme előtt rejtve maradt, és a titok kikutathatatlan mélységeibe zajlott, történelmi megvalósulásának nem volt egyetlen tanúja sem. Én azonban úgy gondolom, hogy egy kivétel azért volt. Mária az egyedüli, akinek jelen kellett lennie a történelem eme végső váratlan fordulatánál. Úgy, mint egyedüliként jelen volt az ige megtestesülésénél. Amint egyedüliként jelen volt Jézus világra jöttekor, amikor a fiú az ő szűzi méhéből kilépett. És ő lett az első nő, aki a megtestesült Istent megpillanthatta. Így jelen kellett lennie Jézusnak a szűz kő méhéből történő kilépésénél is, a sírnál, amelyben még senki sem nyugodott. Ő lett az első nő, aki az Istenné lett embert megpillanthatta. A többiek a feltámadott tanúi voltak, Mária pedig a feltámadásnak. Egyébként, ha Mária kapcsolata Jézussal annyira szoros volt, hogy osztozott vele egész megváltó működésében, elgondolhatatlan, hogy a feltámadáskor az üdvösség csúcspontjánál távol lett volna fiától. Ez volna az egyetlen távolléte, méghozzá egy furcsán igazolatlan hiányzása. Az evangélium két lapja is megerősíti, hogy az anya története mennyire bele van ágyazódva fia húsvétjába. Ezekben a feltámadás idejét jelölő harmadnapon kifejezés Mária jelenlétére vagy éppenséggel főszerepére utal. Az első jelenet Lukácsnál található. A 12 éves Jézus templomi eltűnését és harmadnapon történő megtalálását mondja el. A tudósok egyetértenek abban, hogy ebben az epizódban egy rejtett proféciát kell látni arra vonatkozóan, ami később a tanítványok jelenlétében történt, amikor is sok évvel később húsvét alkalmával Jézus, szintén Jeruzsálemben, atyához távozott. Ez tehát egy példabeszéd lenne, amely utal Jézusnak a sírt fedőkő mögötti eltűntére és három nappal későbbi dicsőséges megjelenésére. A második jelenet Szent Jánosnál található. A kánai mennyegzőn Mária közbelépése folytán Jézus megelőlegezve óráját az emberek bankettjére helyezi a húsvéti új szövetségborát és idő előtt ad kifejezést a föltámadás dicsőségének. Nos tehát, ezt a jelenetet is a harmadnapon védjeggyel vezeti be. Máriának tehát annyira köze van a harmadnaphoz, hogy a húsvétnak nem csak elsőszülött leánya, de bizonyos értelemben anyja is. Szűz Mária, a harmadnap asszonya ébresz fel bennünket a szikla álmából. Te légy az, aki ének idején elhozod az üzenetet, hogy számunkra is itt a húsvét. Ne várd a hajnal hasadását, ne várd, hogy jöjjenek az asszonyok a kenetekkel. Jöjj te elébb, szemedben a feltámadott csillogásával és közvetlen tanúságtételed illatával. Amikor a többi Máriák harmadtól nedves lábbal megérkeznek a kertbe, ébren találjanak majd minket, és tudják, hogy te előzted meg őket, az élet és halál csatájának egyetlen szemlélője. Nem azért, mert nem bíznánk szavaikban, hanem mert annyira magunkon érezzük a halál csápjait, hogy az ő tanúságuk már nem elég. Ők valóban látták a győztes diadalát, de nem tapasztalták meg az ellenfél vereségét. Csak te tudsz bennünket biztosítani arról, hogy a halál valóban megöletett, mert láttad élettelenül elterülni a földön. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, add meg nekünk a bizonyosságot, hogy mindennek ellenére a halál már nem talál rajtunk fogást, hogy a népek igazságtalanságainak megvannak számlálva a napjai, hogy a háborúk villanásai immár alkonyi fényé szelídülnek, hogy a szegények szenvedései az utolsó sóhajukhoz érnek, hogy az éhínség, a rasszizmus, a kábítószer, a régi csődeljárások maradékai. Hogy az unalom, az egyedüllét, a betegség egy elmúlt ügyvezetés hátra maradt követelései, és végül, hogy az erőszak és a fájdalom minden áldozatának könnyei gyorsan felszáradnak, mint a dér a tavaszi napsugárban. Szűz Mária, a harmadnap asszonya, tépd le arcunkról az elkeseredettség leplét, és bűnünk gyolcsait mindörökre összehajtogatva tedd a sarokba. Ha hiányzik is a munka, a lakás, a kenyér, vigasztalj meg minket az öröm újborával és az együttérzés húsvéti kovásztalan kenyerével. Adj nekünk egy kis békét. Ne engedd, hogy a keserű saláta tájába mártsuk az áruló falatot. Szabadíts meg a gyávaság csókjától, óvj meg az önzéstől. Ajándékozz nekünk annak reményét, hogy amikor eljön a végső küzdelem pillanata, nekünk is, mint Jézusnak, a harmadnapon végül te hitelesíted győzelmünket.
Antonino Bello Korunkasszonya Mária című művének 12. részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
We'll be right back.